Sziasztok, Bodnár Csaba vagyok, ez pedig itt a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. A mai műsort Gáspár József kollégámmal vezetjük.
Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
A témánk pedig, hát Jóci személyéből ki lehetett találni, hogy e-sport lesz, hiszen ő itt csapaton belül nálunk az e-sport szakértő, és egy nagyon izgalmas interjú alany van itt velünk a stúdióban. Lengyel Balást, a Bignek a digitális igazgatóját fogom itt köszönteni, akivel az e-sport szervezetekről, illetve hát magának az e-sportnak a hátteréről fogunk beszélgetni, úgyhogy szerintem kezdjük itt. Szia Balás!
Üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Big, ugye, aki benne van az e-sportban, valószínű ismeri a Berlin International Gaming nevét, bár egyébként megmondom őszintén, én csak Bigként ismertem eddig, és most, hogy jöttél, és ugye utána olvastam itt a háttérnek, így derült ki, hogy ez jelent is valamit, bár azért igen, logikus igen. Volt. És azt is tudtam, ugye, hogy német szervezet, úgyhogy ehhez abszolút összecseng a név, hogy Berlin International Gaming. Nagyon röviden, az egyik legnagyobb e-sport, legalábbis az egyik legnagyobb európai e-sport szervezetről van szó, ugye Counter-Strike Go-ban, ami hát a versenyjátékoknak az egyik csúcsa, sokáig voltatok a világranglista első helyén, a Cségó csapatotok, illetve több csapatotok is van jelenleg, és mindegyikben elég sikeresek vagytok. Hogy kell elképzelni ilyen szervezetet? Mert ha most valakinek itt a hallgatók közül azt mondjuk, hogy Real Madrid, akkor bizonyára van egy elképzelése, hogy hát ez egy óriási, óriási szervezet, és rengeteg csapat, és stadion, és stb. Bár egyébként pontosan, hogy működhet a Real Madrid, hát szerintem itt senki nem tud. Tehát elképzelni se tudom, hogy egyébként ott hány száz vagy hány ezer ember dolgozik adott esetben azon. És hát tulajdonképpen a Big mondhatni, hogy ennek egy e-sportos megfelelő, egy óriási szervezet. Hogy épül fel egy ilyen? Cégként kell ezt elképzelni, vagy ilyen klasszikus sportcsapathoz hasonló dologként? Tehát mi a felépítésetek?
Hát igen, valószínűleg a legegyszerűbb hasonlítás azok ezek a hagyományos sportszervezetek, de ugyanakkor pedig egy kicsit máshogy működik már alapvetően a maga az e-sport is két más, vagy két egy digitálisabb téma. Tehát én egy kombinációnak mondanám egy cégnek, egy médiaügynökségnek és egy hagyományos sportszervezetnek. Szóval nyilvánvalóan a felépítés ez maga az olyan, mint egy cégé, van különböző osztályok, például marketing, vagy aki éppen a csapattal dolgozik, aki az irodával dolgozik, szóval ezek mind ki vannak építve, van a vezetőség, és ugyanakkor pedig vannak maguk a csapatok is, a játékosok, akik igazából le vannak velünk szerződve, ugye. És ezen felül még általában most már, ami észre tud venni ezeknél a csapatoknál, az, hogy van egy ilyen influencer, vagy ilyen streamer, content creator divízió is, őket is igazából egy ilyen média ügynökség szerűen igazgatják, ahol adnak nekik szerződést, partner dealeket, meg hasonlókat. Szóval tulajdonképpen egy eléggé diversifikált dolog most már.
És mekkora szervezetről beszélünk mondjuk itt a ti esetetekben? Tehát itt egy abszolút kis cég, 10 alatti létszám, vagy játékosokkal együtt azért ezt egy középszintű vállalatnak is lehet nevezni. Tehát most nem azt kérdezem, hogy konkrétan hányan vagytok, de úgy nagyságrendileg.
Én is egy középszintűnek mondanám, igazából főleg az elmúlt 2-3 évben azért jelentősen bővültünk ilyen szempontból, de még így is szerintem egy nagyon, nem tudom, mondjuk a magyar megfelelőnek, egy nagyon lean csapatról van szó, szóval kevés embert alkalmazunk olyan szempontból, hogy például egy hasonló cégnél valószínűleg kétszer ennyien lennének erre a feladott körökre, vagy alapvetően, hogy ezt mind elintézzék, csak mi próbálunk úgy válogatni embereket, akik nagyon értenek a munkájukhoz, és van mögöttük több év tapasztalat, és ebből azt meg tudjuk magunknak engedni, hogy például olyan csapatunk legyen ilyen szempontból, akik jelentősen gyorsabban és pontosabban tudnak dolgozni.
Az, hogy mondjuk egy startuppal vonok egy párhuzamot, az valamilyen szinten helytálló? Most nyilván nem arra gondolok itt, hogy kockázati tőke, stb., hanem ugye említetted, hogy itt egy nagyon hatékony munkavégzés folyik, illetve hát csak akkor tud. Ugye azért ne feledjük el ezt, talán még nem mondtuk el, 2017-ben alapítottátok ezt a szervezetet, tehát hogy már 2023-at írunk, de ez akkor is egy friss dolog, tehát azért egy 6 éves cég az nem egy több évtizedes múltra. Tehát, hogy van egy ilyen startupos működés is, hogy nagyon hatékonyan, nagyon jó szakemberekkel, új dolgokat is kipróbálva, és még mindig alakítva a dolgokat? Tehát ez egy jó párhuzam? Hogy...
Talán igen, azért még az ilyen startup fázisba tenném ezt a céget, mivel nyilván, ahogy mondta te is, múlt évben ünnepeltük az 5. évfordulónkat alapítás óta, és még mindenképp nem egy akkora szintű szervezetről van szó, mint például Liquid, vagy akár egy Cloud9, szóval még van hova fejlődni több szempontból, viszont most már szerintem van az, hogy kezdünk ebből olyan szinten kijönni, hogy most már egy teljesen önellátó cégről van szó, aki nem mondjuk ilyen venture capital pénzennél, hanem megáll a saját lábán, és igazából ez talán a legfontosabb különbség sok ilyen cégnél, hogy elérjék azt a pozíciót, ahol nincs az, hogy most mindenféle igazából ilyen külső segítségből kell elboldogulni, hanem meg tudsz állni a saját lábadon, és a saját tőkéből építeni ezt a céget.
Te hogyan kerültél ebbe az egészbe? Ez szerint, nekem ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hát itt ugye egy német szervezetről beszélünk, most itt ülünk Budapesten a stúdióban, és mégis te vagy a digitális igazgató. Hogy kerültél? Illetve hát egy kicsit bővebben, mert belefér az adásidőnkbe ilyen kicsi portré jellege, hogy kerültél a gaming, az e-sport közelébe?
Igazából itt a sztori az nagyon hasonló sok más az igazából, felnőtt és sokat játszottál. Aztán egy idő után van az, hogy vagy ebből csinálsz valami értelmeset, hogy keresel is belőle, vagy elbudogolsz valami teljesen más téren. Úgyhogy alapból hogy az e-sportszal még szerintem a League of Legends-nél találkoztam először. Ott láttam egy ilyen LCS adás, és akkor így teljesen új volt az nekem, hogy mert addig is történik igazából, hogy vannak ilyen kupák, meg versenyek, viszont az nem volt nekem ennyire tiszta, hogy ez már ennyire kifejlett dolog, hogy már van neve is, vannak ekkora ilyen közvetítések, meg ilyenek, és akkor igazából nekem eléggé megtetszett ez az egész, és amikor komolyabban elkezdtem vele foglalkozni, az a Counter-Strike volt, ugye? Oda meg úgy kerültem oda, hogy alapvetően régen, meg most is igazából a sportfogadás az nagyon jelen volt az e-sportsban, és főleg a Counter-Strike-ban, mert ugye ott ki volt játszva az egész rendszer azzal, hogy vannak ilyen Valve által kiadott skinek, amiknek van pénzügyi értéke, és az emberek azokkal fogadtak, ugye nem regisztráltak fel mondjuk egy sportirodához, hanem felmentek ezekre az oldalakra, és ezekkel a skinekkel fogadtak. És ennek volt egy egész nagy kultúrája a Counter-Strike-ban régen, és volt sok ilyen, akik leültek, és igazából egy ilyen kis tábort kerítettek. Ez talán még most is a sportfogadásban jelenlévő dolog, hogy van valaki, aki leül, és mondja a többieknek, hogy figyeljetek, az én tipémet kövessétek, nektek leírom, mire kell fogadni, és akkor beválik, nem válik be, de valószínűleg be fog válni, mert én értek hozzá. Úgyhogy én is ebbe belekeveredtem, és én is elkezdtem hogy idő után írni az ilyeneket a közel ismerőseimnek, meg körömnek. Nem volt benne semmilyen pénzügyi érdeklődésem, csak jó volt ide írni az egészre, meg a csapatoknak utána nézni, a játékosoknak utána nézni, és egy pontnál viszont elkezdett engem jobban érdekelni maga az egész felépítése a Counter-Strike-nak, meg a csapatok, meg a játékosok, meg a történtek ezek mögött, mint az, hogy maga a fogadás része. Úgyhogy egyik ismerősöm egy idő után átment egy ilyen fogadóirodának dolgozni, egy újságíróként, ahol ő írt igazából a csapatokról írt mindenféle ilyen fogadási tippeket. Aztán megkérdeztem őt, hogy akkor ez most pontosan hogy működött nála, hogy került ide, és aztán egy pár interjú után, és én is oda kerültem el ez a céghez, úgy hívják, hogy Unicorn, ez akkor még egy ilyen nagyobb fogadóiroda volt ott Észak-Amerikában, és elkezdtem nekik is írni ilyen cikkeket. Aztán egy idő után, mivel én mondtam, hogy egyetlen európai újságírójuk, ők elkezdtek engem elküldeni mindenféle európai Counter-Strike versenyre, hogy ugye mivel legtöbb Counter-Strike esemény akkor itt történt Európában, és neki nem volt semmilyen lábuk még itt, engem küldtek ide-oda interjúkat szerezni, meg ilyenek, amivel tudták egy kicsit így a blogukat így növelni. Szóval ott dolgoztam talán 3-4 évig, és egy idő után kialakult ennek a szégynek Berlinben is egy irodája, mert eddig ez Las Vegasban meg Seattleben volt ezeknek irodájuk, és alakítottak egy Unicorn TV nevű, igen, hasonló ilyen rádióadás, tévéadás, foglalkozó irodát Berlinben, hogy ezzel is növeljék ki az e-sport jelenlétüket.
És ez csak e-sportra ment rá egyébként, a média tevékenység, vagy a klasszikus sportvonal is benne volt, mert ugye itt egy fogadóirodáról beszélünk.
Ez a fogadóiroda, ez főként e-sportra fókuszál, szóval ennek ez ott az ilyen különleges kapása, hogy csak az e-sports magadra tudsz fogadni játékon belül, meg csak az ilyen gaming területen ügyeskedett, és ami ez is ilyen startup volt, szóval nem egy ilyen kifejlett rendes fogadóiroda, hanem ők ezzel nyitottak igazából boltot, hogy akkor most csak e-sports, csak gaming is, akkor elkapják ezt a közösséget.
Én most azon vagyok itt megdöbbenve, haragudj, hogy a szabadba vágok, hogy ugye mi most itt 2023-ban már tudunk FM frekvencián gamingről, e-sportról beszélgetni itt Magyarországon, ez pedig volt akkor, hát jó pár évvel ezelőtt, és ott meg gyakorlatilag egy fogadóiroda Németországban nyitott egy teljes ügynökséget, és erre épült content, és videók, és rádió, ami csak erre épült, tehát hogy Nem azt mondom, hogy le vagyunk maradva, de azért úgy zongorázni lehet a különbséget.
Jó, azt azért tegyük itt hozzá, hogy a magyar nyelvnek a sajátosság azért közrejátszik ebbe. Tehát ott, amíg ugye még egy német és egy angol nyelven csinálod, ezt aminek az elérése nagyobb. Azért ez egy jelentős különbség, hogy mi ugye, hogyha magyar nyelven állítunk elő egy tartalmat, az javarészt a magyar nyelvű közösségnek szól, ami lényegesen kevesebb. Szóval itt van már egy ilyen lényeges különbség, de egyébként igen, megkökkentő, hogy nem mondom, hogy nagyon mögötte vagyunk, de azért még szépen szedegetjük össze ezeket a kis morzsákat. És hát így azért én, amikor először találkoztam veled, akkor te kommentátor voltál, szóval gondolom, uh-huh. akkor az már ebből az érából érkezik, hogy te versenyeken szakkommentátorként, vagy akár még lead commentként is gyakorlatilag nagyobb eseményeken, az legnagyobb eseményeken vettél részt, akkor ez a karrierút még?
Ez egy olyan karrierút, ami engem mindig is érdekelt igazából, mert amióta megláttam ezeket az LCS broadcasteket, láttam, hogy van az, ugye ez az elemzői asztal, vannak a kommentátorok, mindez, nekem ez marha érdekes volt, és akkor volt benne olyan, hogy ezt én csinálni szeretném, ez nekem egy elképesztően menő dolognak tűnik. De ez államigazából csak egy pár év múlva valósult meg, amikor már megvoltán az az ilyen szintű kameratapasztalatom, meg ezek, hogy ezt így, meg tudásom, igazából szakmai tudásom, hogy ezt érvényesíteni tudjam. Úgyhogy igen, ugye voltak a V4-ek, voltak a máltai eventek, és még ez a Unicorn TV, ami előbb beszéltem, itt is amúgy rendszeresen megjelentem, mint hát egy ilyen elemző / hozzáértő figura, aki beszélt így a fogadásról, a csapatokról, mire érdemes fogadni, mik a jó csapatok, meg ilyenek, szóval. Ennek a kombináció igazából vitt el engem oda, ahogy ezeken a versenyeken is fellépjek, mint kommentátor, és egyébként nekem jó dolgom volt, mert ugye bár eléggé új voltam az egészhez, akikkel együtt dolgoztam, azok elképesztően profi lakok voltak, és sokukkal egyébként dolgoztam előbb is, szóval Counter-Strike-nek van egy nagyon profi és olyan szintű broadcast talentje, ami azt mondanám, hogy ők a hagyományos sportban is simán tudnának érvényesülni, mert annyira értenek hozzá, és ezekkel együtt dolgozni egyébként nagyon könnyebb tétezi az életedet.
Igen, itt egy gondolat még hozzá, egyébként mi Jocival Counter-Strike 1.6-ból ismerik egymást.
Igen.
Tehát, hogy ez döbbenet. Viszont most egy kis szünetet kell tartanunk, hamarosan visszatérünk, maradjatok velünk.